Ahogy mondtam az imént, jazzzel kezdjük ezt az órát, sok fúziós jazzről lesz szó, persze behúztunk olyan zenéket is, amiket ritkábban játszunk le, pusztán azért, hogy egy picit a fúziós jazzzel képbe kerüljünk, hogy az előbbi Gorillaz szám az nem feltétlen ide passzol, de igazából zene-zene, nem? Hát kiszámolja. Szóval március 31-én lesz a Dandó Péter basszusgitár verseny döntője, 15-e a határidő, és minden 30 év alatti basszusgitáros nevezhet, két YouTube videóval erre a versenyre. Ebben a formában ez az első ilyen verseny. Erről is szó lesz, a Magyar Jazz Szövetségről is beszélünk, és az imént említett zenei stílusokról is. Úgyhogy itt van velünk Ambrus Lehel, a Magyar Jazz Szövetség titkára. Hello, hello!
Szia Viktor, mi estét kívánunk a kedves hallgatóknak, köszönjük szépen, itt lehetünk.
És Halper László, a Magyar Jazz Szövetség alelnöke. Szervusz!
Szia, köszi szépen!
Köszönöm, hogy itt vagytok. Első körben beszélünk picit a Jazz Szövetségről, hogy mi, hogy kell elképzelni, ugye 90-ben indult, ha jól emlékszem.
91-ben. Én alapító tag voltam egyébként, akkor végeztem a jazz tanszakon, és Gonda János az akkori igazgató, ki alapította a jazz tanszakot valamikor a 60-as évek végén. Akkor három végzős diákot hívott meg az alakulásra, és én voltam közülük az egyik, Hunyadi László barátom és Márkus Tibi barátom volt a másik két.
Mintha tegnap lett volna, igaz? Röpke 34 év, hogy elment. Szóval, viszont neked van rálátásod arra, hogy 34 évvel ezelőtt mit jelentett a magyar zenei szakmának egy jazz szövetség, tehát hogy mit csinál egy ilyen szövetség? Ez mindig ilyen elefántcsontoronynak tűnik szerintem a kívülállóknak, hogy erről egy picit most szerintem lesz alkalmunk beszélni, és hogy mit jelent ma a jazz szövetség. Talán erre majd akkor lehet téged foglak megkérni, hogy ma hogyan szólítjátok meg a zenészeket, hogyan tudjátok képviselni a jazz zenészeket, főleg abban a világban, ahol most csak egy ilyen nagyon szélsőséges példát mondok, vannak zenekarok, amiknél van ugye élő zene, de mondjuk az élő formáció, amikor elmennek koncertezni, akkor már a basszust azt a HD adja. Magyarul gépről megy a basszus. Mert úgy már nincs. Tehát hogy ez egy tök érdekes, hogy ilyen furcsa felvetés lehet itt a 2025-ben. Na de mindegy, ne szaladjunk ennyire előre, menjünk egy picit, akkor idézzünk múltat. Mit gondoltok?
Rátérve a Jazz Szövetségre, a Jazz Szövetség egyesület formában működik. Alapvetően úgy is mondhatnánk, hogy kulturális egyesület, de mivel ugye specifikus, ezért igyekszik országosan lefedni ernyőszervezetként a magyar jazz szakmát, és már egyáltalán nem szakszervezet, de mindenféleképpen képviselni a magyar jazz zenészek és a szakmának átfogóan az érdekeit, és leginkább propagálni ezt a műfajt itthon, és most már igyekszünk nemzetközi porondokra is kiállni.
Miben szenved hiányt ma egy jazz zenész itt Magyarországon?
Hát ezt lehet, hogy Laci, neked kellene.
Hogy látjátok ezt, igen?
Mint jazzzenész.
Igen, mert egy szövetségnek általában képviselnie kell, vagy az ő jogaikat és kiváltságaikat valahogy meg kell próbálni előtérbe helyezni és képviselni.
Igen, ez egy érdekes dolog egyébként, mert ugye, hogy említette Lehel, hogy nem vagyunk szakszervezet, és nem vagyunk koncertszervező cég sem, de mind a kettővel foglalkozunk ennek ellenére. Tehát, hogyha egy szakmát képvisel az ember valamennyire, nyilvánvalóan ezek mind benne vannak a tevékenységben. Ugye említetted, hogy ez a 34 év ilyen, hogy ilyen így elszaladt. Nyilvánvalóan más célok voltak, más lehetőségek 91-ben, ugye akkor egy rendszerváltás adott arra lehetőséget, hogy önszerveződjön a jazz szakma. Azóta nagyon-nagyon sok nem változott, ugye először is az oktatás gyakorlatilag alapszintől az egyetemi szintig ma már minden szinten van tanítva, oktatva a jazz. Az én időmben még egy darab jazz tanszak volt, és annak is nagyon-nagyon örültünk, mert nagyon nagy dolog volt a szociálisban, hogy volt egy jazz tanszak.
Ja, csak az is Gonda tanár úrnak annak, hogy ez fűzött.
Így van, ugye? Ő alapította, hogy említettem a 60-as évek végén, és hát kiváló zenészek, vezető zenészek tanítottak minket. Ma is nyilván egy picit más a helyzet. Most azért anyagilag én úgy látom, hogy az előző évekhez képest talán egy picit nagyobb források állnak rendelkezésre. nyilvánvalóan a fesztiválokon való részvétel, tehát nem feltétlenül a Jazz Szövetség szervez minden fesztivált, amit részt vesz, de bizony most napokat, vagy például a Kapolcson egy színpad a miénk, tehát hogy bekapcsolódunk más fesztiválokba.
Így van egyébként talán az egyik legkiemelkedőbb projektünk most már, harmadik éve van saját udvarunk a Művészetek Völgyében, 10 napon keresztül jazz fesztivál, ahogy veszünk.
Így van, és hát Lehel, neked ebbe óriási részed van, és hát ugye a különböző versenyek, mert most ez a basszusgitár verseny a sok közül az egy, ugye tavaly volt a babos gitárverseny, amúgy szokott lenni Bing Band hangszerelő verseny, kombó verseny is lesz valószínűleg idén, fiataloknak is van egy kifejezetten fiataloknak szóló tehetségkutató verseny a Jazz Szövetségnek, szóval sok mindennel foglalkozik a szövetség.
Ugye Laci említetted ugye a versenyeket, ami miatt itt is vagyunk, ugye a Jazz Szövetség egyik fő célkitűzése az utánpótlás nevelés, és a tehetséggondozás, tehát nem véletlenül nem egyedülálló módon az országban, de azon keves szervezetek közé tartozunk, akik rendeznek szakmai versenyeket. Mm-hmm. Tehát ugye hangszertematikus versenyeket is, Csepregi Gyula szakszofon verseny 2016 óta van, nálunk természetesen nem minden évben, de azóta szervezzük a másik alelnökünk Olman Gábor szakmai vezetésével, és ahogy úgy említette, Laci zeneszerző verseny, hangszerelő verseny, volt Pege Aladár bügő versenyünk is, vagy van zenekari versenyünk is, az a kombó verseny.
Ezt akartam az imént kérdezni, csak szavamba vágtál, látod le? Rá se rács. Hogy az utánpótlás nevelés, tehát hogy ennek milyen elérése van egy ilyen versenynek? Tényleg lesz ettől felfedezés? Tényleg megjelennek-e olyan tehetségek? Ugye itt 30 év a korhatár, ami nem tudom, hogy korábban így volt, vagy a többi ilyen versenynél is. Ez a 30 év, ez adott. Mi szabja meg ezt a 30 évet?
Mi találtuk ki.
Értem, de
szerintem szerencsésen. Hát mert nyilvánvalóan azért ez fiatal embereknek szól egy ilyen verseny. Én azt gondolom, hogy ez a decimális számrendszerben, amiben gondolkodunk, ez a 30 év egy ilyen szerencsés. Én azt gondolom, hogy azért
31 évesek, most gondoljátok bele.
Hát ez így van, bizony, hogy mindig van egy pont, és akkor valaki egy nappal idősebb, akkor már nem. Sajnos valahol meg kell húzni mindig a határt. Én azt gondolom, hogy 30 év fölött már inkább tekinthető felnőttnek egy muzsikus. Ez kifejezetten fiataloknak szóló verseny. Ha valamit módosítanánk, akkor sem följebb, hanem lejjebb a korhatár természetesen. Én azt gondolom, hogy ez egy ideális dolog, és bizony, ez nagyon jó a fiataloknak, mert minden egyes ilyen verseny után mindig van pár olyan muzsikus, aki bizony bekerül idősebb zenészek zenekaraiba. Tehát ez egy ugródeszka, az egyik ugródeszka mindenféleképpen, és hát azt el kell mondani a babos gitárversenyről például, hogy ugye a 11 gitáros jutott be a döntőbe tavaly, és hát abszolút olyan volt a színvonal, mint egy nemzetközi versenynek lett volna a döntője, mert olyan 11 gitárost hallottunk, hogy az valami hihetetlen. Mm.
A picit ugorjunk vissza akkor a stílusnak, vagy a műfajnak a népszerűségére, mert én azt veszem észre az elmúlt években, kezdve a Jazz Picnic-től, ami azért már nem új dolog, de ott van mondjuk egy Örvényes Völgy Fesztivál, ott vannak különféle jazz színpadok, ahogy említettétek, akár a Művészetek Völgyében. Szóval, hogy a jazz érzékenyítés, ezt most nagyon idézőjelesen mondom, az azért sikeresnek tűnik nekem kívülről. Ti hogy látjátok ezt, hogy a jazzre egyre inkább nyitottak az emberek, keresik azok is, akik egyébként hétköznapokon nem hallgatnak jazzt, de mondjuk nagyon szívesen elmennek egy ilyen fesztiválra. Ezáltal aztán megváltozik-e a jazznek az oktatása, megváltozik-e a jazz széna struktúrája, csupa magyar szavakat használtam, szóval ebben a sorrendben ti hogy látjátok a magyar jazzhez való hozzáállást?
Akik ellátogatnak egy fesztiválra, ott abszolút nyitottságot vélek felfedezni, főleg a Művészetek Völgyében, ahol én vagyok az udvarnak a vezetője nálunk, tehát gyakorlatilag 10 napon keresztül ott lakom, és együtt élek az udvarban a fesztiválozókkal. Azt abszolút látszik, hogy nem kifejezetten jazzt hallgatni jönnek, hiszen ez egy összművészeti fesztivál, tehát a nagy színpados headliner poprockzenekarok vonzák az embereket, de azért előtte-utána szívesen bejönnek, elmennek az udvar mellett, meghallgatják, tetszik nekik, bejönnek, nem szokott üres lenni az udvar, és abszolút nyitottak mindenre. Azt nem mondom, hogy a nagy részek utána otthon rákeres különböző jazzelődokra, de abszolút nincs elzárkózás.
Szóval magára a mainstream zenére értettem a kérdést, hogy hogy mennyire válhat mainstream-i a jazz ezekkel az ilyen megmozdulásokkal.
De az műfaj függő?
Hát szerintem abszolút, tehát hogy mondjam, a jazz az mindig is egy réteg műfaj. Tehát ezt úgy kell tekinteni, ugye a jazz története az a, az a 10-es évek végén, 20. században, ugye a 20-as években indult el, és a, miután egy 20. századi műfajról van szó, ami mondjuk a klasszikus év, zenében pár évszázad alatt történt, az a jazzbe lezajlott pár évtized alatt. Tehát a jazznek különböző korszakai voltak. Ugye a legnépszerűbb a 30-as években a swing korszakban volt, a big bandek korszakában, amikor tánczene volt, az aktuális popzene volt.
Az volt a diszkó.
Most ugye a Friedrich Károly a jazz tanszakon zseniásan tanította a jazz történetet, mondta a 40-es évek végén megjelenő, közepén végén megjelenő bebopra, amikor szimpati zenévé vált a jazz, tehát a tánczenéből átment szimpati zenévé, hogy ez volt az első nagy baj a jazz történetben, elvesztette ez a műfaj a közönségének 80%-át.
Azt a mindenit.
Hát persze, mert az aktuális popzenéből egy művészeti ágá vált, tehát azt soha nem szabad várni a jazztől.
Bocs, képzeljük már el, hogy a mostani, nem tudom, trap, vagy nem tudom, downtempo egyszer csak a színházba költözik, attól szerintetek elveszíteni a
nem attól veszítette el, hogy úgy költözött a színházba, vagy a színpadokra, hogy teljesen másképp kezdtek a muzsikusok játszani. Tehát olyan tempókat...
más muzsikusokat is feltételez.
Természetes. Jött egy új generáció, Charlie Parker és Dizzy Gillespie vezetésével, jött egy olyan generáció, akik teljesen másképp játszották a jazzt, a tempó hihetetlenül felgyorsult, virtuózzá vált, a témák gyakorlatilag majdnem, hogy lényegtelenné váltak, és teljesen áthelyeződött az improvizációkra a fontossági sorrendben a zene, tehát egy teljesen más megfogalmazása született meg a zenének, erre nem lehetett táncolni, nem is akart rá senki táncolni, aha. És ebből adódóan nyilván nem erre mentek az emberek aztán már szórakozni. Tehát az olyan, hogyha, és a te példáddal élve, hogyha diszkozen át esett volna egy olyan változáson, hogy egyszer csak úgy játszottak volna, mint az Emerson, Lake & Palmer, amire már nem akar senki táncolni. Tehát nyilvánvalóan ez egy színpadi művészetté, egy teljesen más jellegű zenévé vált, és ez nyilvánvalóan akkora tömegeket nem vonzhat, mint egy aktuális, populáris zene. De nem is ez tulajdonképpen a cél, hanem azoknak az embereknek a megnyerése, akik egy differenciáltabb, picit, hogy mondjam, nem is az, hogy nehezebben befogadható, hanem a befogadásához egy picit nagyobb energiákat mozgosítandó művészeti ággal akarnak foglalkozni, vagy azt szeretnék hallgatni, és én ugyan azt mondom én is, mint a Lehel, hogyha olyan helyen történik mindez, az szerencsés, amikor máshonnan is jönnek emberek, tehát olyanok, akik nem emiatt jönnek, mert rájönnek, hogy ez milyen sokszínű műfaj, és hogy mennyire nem kell tőle félni, és hogy milyen jól tudják magukat érezni adott esetben egy jazz koncerten.
Azért a 70-es évekre, hogyha ugrunk egyet, ha már egy jazz történet, meg egy a jazznek a megítélése, a fúziós jazz, ott Chick Coreával, és aztán ugye Aldi Meola csatlakozott hozzájuk, azért az egy nagyon nagy, ez már egy picit más volt, hogy a fúziós jazz, most nem hát erről fogunk beszélni, a 80-as évek fúziós jazzéről egy picit, az más milyen volt.
Én azt szoktam mondani a fúziós jazzreiként, hogy jazz megmentője volt. A 60-as években ugye egy olyan változáson esett át a jazz, ami a klasszikus zenébe is tulajdonképpen a 20. században megjelent, ugye amikor az avantgárdabb művek, mint Schönberg, ha most klasszikus zenei példát mondok, ugye megjelentek azok a fajta zenék, amik sokkal szabadabban kezelték a zenei formákat, egy picit az átlagembertől tényleg eltávolodva, hiszen egy átlagembernek esetleg még talán kaotikusnak tűnő vonulatok is voltak, és ez még nehezítette a műfaj helyzetét, és ugye jött megint csak az a zseni, aki háromszor, négyszer forradalmasította, Jazz Miles Davis, aki azt mondta, hogy ennek nincs értelme, hogy egyre kevesebb embernek játszunk, és ő tulajdonképpen ugye megalapította az új zenekarát, és létrehozta a Bridges Brew című lemezt, ami egy korszakalkotó lemez 69-ben, amikor gyakorlatilag egy olyan muzsikát hozott létre, egyébként egy elég avantgárd zene, tehát nem olyan értelme hozott jazzrockot, hogy valami dúdolható zenét, tehát nagyon avantgárd zene volt, de egyesítette a jazznek a differenciáltabb harmóniai és dallamvilágát a rock zenének az erőteljességével. Mert viszont az alja az úgy szólalt meg, a dob basszus szekció, pedig jazzisták játszották, tehát nem hívott rock zenészeket, amivel olyan fesztiválokon tudott játszani, például a Vájcigeti Fesztivál, Jimi Hendrix is játszott 70-ben, ahol annak a közönségnek is sokat mondott ez a zene. Tehát a fusion, és aztán jött, hogy említette Chick Corea, a Mahavishnu, John McLaughlin, és a többi, a Weather Report, ugye, ami egy nagyon-nagyon fontos fusion zenekar volt, és most még azért sorolhatnánk Herbie Hancocknak a Headhunters, aki ugye a funkkal hozta össze a jazz, nem a rockkal, hanem ő a funk zenével ötvözte
Később, tehát, 90-es, 2000-es évek, itt Lehellel az adás előtt beszélgettünk, ugye a Viktor Wooten.
Hát az egy későbbi dolog, az már nagyon későbbi dolog.
De ezek ebből táplálkoztak.
Így van, amiről beszélünk, ez a 70-es évek eleje, és ez egy nagyon nagy forradalom volt a jazz rock, és ez nagyon-nagyon sok emberhez eljutatta ezt a zenét, tehát ez egy fontos mérföld, ezt nagyon jól érzett, hogy ez egy nagyon fontos mérföldkő volt, mert ez megmentette tulajdonképpen bizonyos értelemben ezt a műfajt.
Sőt, ahogy a fesztivál előtt említetted, szoktál arról beszélni, hogy a színpadi megjelenés is teljesen átalakult.
Így van, úgy öltöz, ugye Miles Davisnek az akkori barátnője azt mondta, hogy hát ne öltönybe menj ki a színpadra, stb. Öltöz úgy, ahogy a srácok, akik, meg azok a zenekarok, akik jönnek, így van. Tehát ez egy átfogó dolog volt itt a zenéről, a megjelenésről, az egész imidzsről.
Az igen, hogyha még a 60-as évekből is megnézünk klubkoncerteket, fönt vannak, hál' Istennek, akár egy Sunny Rollins felvételt, vagy bármi és mint ott kifejezetten új emberek öltönyben állnak a színpadon, míg Miles Davis a flitteres fölsőkkel, és természetesen fantasztikusan játszik a trombitát.
Ez persze csak külcsíny, ezeket mindig frissíteni kell, azért ma is láttuk már zenekarokat, akik visszatértek az öltönyhöz, rockzenekarok, rock'n'roll zenekarok, nem tudom, indie rockzenekarok.
Amikor már nem menő, akkor az ki tudsz tűnni. Ami...
Ha persze, ne viccelj már, meg a nosztalgia az mindig valami vérfrissítést is jelent. Szeretnék majd beszélni Dandó Péterről is, aki 46 évesen hunyt el, 96-ban?
Igen.
És olyan évadója ennek a basszusgitárversenynek. Beszéljünk az ő legendáriumáról, és akkor térjünk vissza, és engedjétek meg, hogy én nagyon picit önző legyek, mert most behoztam egy olyan zenét, jazz, ami gyakorlatilag, hát nem mondom, hogy felnőttem, mert Berki Tamás zenéje egy volt a sok zene közül, amit hallgattam, viszont iszonyatosan meghatározó volt, és a mai napig, ha meghallok egy olyan zenét, amit mondjuk 25 éve hallottam meg először, ugyanúgy kiráz a hideg. Mint ahogy most is ez lesz. És folytatjuk aztán a beszélgetést Ambrus Leellel és Halper Lászlóval a Magyar Jazz Szövetségtől, rövid szünet, és folyt kölv az after.